Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
És a mai extra adásban három íróval, három szerzővel beszélgetünk, méghozzá Szabó Krisztoffal, Szabó Pittel és Sós Márkkal. Nyilván jól ismeritek őket, hiszen már itt a podcastben is többször szerepeltek. Írtak hárman egy könyvet, az Olvasd a játékot című könyvet, amelyet első körben gyorsan elmondom, hogy hol lehet kapni, tehát a sportkönyvek.hu-n keressétek, illetve a nagyobb könyvesboltokban, ott találjátok meg, és már kapható, tehát már többször föllelhető volt a Twitteren, hogy emberek a kezükben fogták a könyvesboltokban. Szóval induljunk ki ebből, hogy gondolom rólatok is lekerült egy jó nagy teher, hogy megvan ez a könyv. Volt valami holdpont, amikor azt mondtátok, hogy lehet, hogy ebben nem ez semmi?
Holdpont az volt, mert én nagyon sokszor úgy éreztem, hogy mindjárt meghalok. Főleg amikor a nyár közepén 40 fokban ültem a szobába, és éppen ezeket gépelgettem le ott, én még nem nagyon láttam magam előtt, hogy ez egyszer majd fizikai formában fog megjelenni. De szerintem a Krisz meg a Márk is hasonló élményekről tud beszámolni. Még mielőtt engedem őket is szóhoz jutni, annyira visszacsatolnék, amiket mondta, hogy küldték ugye a Twitteren is sokan a képeket, hogy megvették, már olvassák, végre megjött, hogy ezek amúgy tök jól esnek nekünk, mert ezt sehol nem kértük egyébként, hogyha megjött a könyv, akkor azt rakjátok ki Twitterre, meg küldjétek el nekünk, úgyhogy ezt mindenki magától csinálta, de ez tényleg így annál jobb, mert látjuk, hogy tetszik nektek, örültök neki, és örültök annak is, hogy mi örülünk, úgyhogy ha megkapjátok továbbra, és küldhetitek nyugodtan, mert ez nekünk egy tök jó visszajelzés.
Persze, meg akár a szöveges visszajelzéseknek is örülünk itt ott, ott hogyha mindenféle ilyen csillagokat is hagytok nekünk, vagy legalábbis az értékelések helyén. Ez a projekt egyébként körülbelül egy éve indult, tehát hogy ennyire régre nyúlik vissza, és akkor kezdtük el az első interjút elkészíteni Lőv Zsolttal, mert azt láttuk, hogy akkor van egy lehetőségünk. Akkor nyílt egy kb. 2 hetes időablakunk, amikor épp egy válogatott szünet volt, és pont el tudtuk csípni, és igazából már tudtuk azt, hogy mi legyen a struktúra, tudtuk azt, hogy miről fog szólni a könyv, de még nem volt teljesen kiforva az, hogy akkor hogyan is miként. És aztán gyakorlatilag így ment ez tovább. Nekem volt egy olyan helyzeti előnyöm, hogy akkor éppen nem álltam semmiféle televíziónak az alkalmazásában. Tehát a hétvégéim szabadabbak voltak, mint Pete-nek és Mark-nak, akik meg a stúdióban elemezték ugye azt, amit egyébként a könyvbe is bele tudtak csempészni. Úgyhogy emiatt én korábban tudtam elkezdeni, de nekem is volt nyilván holdpont rögtön a legelején, amikor azt éreztem, hogy tulajdonképpen hol vannak ennek a könyvnek a határai, de aztán amint átlendültem rajta, sokkal könnyebb lett, mert nekem is tisztább lett a vízióm, és tudtam azt, hogy meddig akarunk terjeszkedni ezzel az egészen.
Ami tök jó, hogy mondtad, hogy amikor a Lővel beszéltünk, még csak ilyen nagyon nagy körvonalakban volt meg nagyjából, hogy miről szeretnénk írni. Egyébként ezzel nagyjából a saját dolgunkat nehezítettük meg így utólag, hogy a Zsoltot nagyon sok mindenről, meg nagyon sok témában kérdeztük, és egyébként mindenre készségesen válaszolt is, meg nagyon lelkesen egyébként nagyon jól esett, hogy ennyire partner tudott lenni ebben az egész történetben, pedig aztán neki tényleg nem múlt rajta semmi. De utólag szerintem még jól is jöttünk ki a dologból, mert amennyi mindenről kérdeztünk, annál több dolgot tudtunk végül beépíteni a könyvbe. Szerintem a végén sikerült megtalálni nagyjából azt az összhangot, ami még nem az van, hogy igazából ez egy nagy Lőv Zsolt interjú, megírtunk köré egy könyvet, hanem kiszedni a leghasznosabb információkat, vagy akár ilyen pici kulisszatitkokat is, például, hogy miért döntöttek úgy mondjuk a Chelsea védelmének összeállításánál, ahogy, és minden köré pedig mi megírtuk ezt a szakmai keretet, amit ő csak igazából megerősített.
Én azt hiszem, hogy ez a Lőv Zsolt interjú is egy óriási dolog, főleg amiket mond és amiket említ a könyvében. Tehát az a példa ragadt meg a legjobban, talán az egész könyvben a legdurvább idézet, hogy elmondja, hogy milyen matracokat rendeltek a Leipzignél, hogy a szemmozgás alapján milyen kognitív tréningeket tartottak, hogy milyen apró részletekre figyeltek, de azért volt itt mással is interjú. Már neked van olyan, ami most nem feltétlenül interjúra gondolok, lehet ez akár maga a tény, hogy elkészült a könyv, lehet egy részlet belőle, amire így a legbüszkébb, vagy
eredeti leginkább leszek, mondom, meg fog maradni neked? Az. Mert beszélgettünk Tomás Grönnemárkkal is, és azért az egy nagyon nagy élmény volt. Én éppen Olaszországban voltam, ő talán éppen akkor visszatért Dániába, és amikor így beszélgetsz egy olyan emberrel, aki még előző nap mondjuk Jürgen Kloppal beszélgetek, meg Pep Linderszel, és például pont onnan jött éppen vissza, azért brutális volt, hogy ilyen embereket meg tudtunk szólaltatni. Az, hogy Lőv Zsoltal volt interjúnk Tomás Grönnemárkkal, és például szerintem van egy bedobás része, én talán arra vagyok olyan szempontból a legbüszkébb, hogy az egy annyira insight abba, hogy mi történik ma a legprofibb kluboknál abban, hogy egy bedobást hogy edzenek, ami nagyon kis része a focinak, de hogyha elolvassátok majd, akkor azért megtudjátok, hogy elég sokat tud befolyásolni az, hogy hogy dobott be azt a labdát az oldalon kívülről, és ez nekem nagyon nagy élmény volt, hogy volt olyan nyitottság egy ilyen emberben, akit azért nagyon sokan keresnek meg, hogy egyszerű Twitter megkeresés alapján kötélnek át, és azt mondta, hogy figyelj, tök szívesen elmondom, hogy én mivel foglalkozom, hogy csináltam, hogy jutottam ide, nekem ez egy nagyon nagy dolog volt.
Olvasni is élmény volt, úgyhogy azért is, mert nemrég végeztem a könyvvel, és ez volt az egyik utolsó fejezet, úgyhogy még friss az élmény ezzel kapcsolatban. Ugye mondtátok, hogy ez egy éves projekt volt, hogyha jól emlékszem, akkor Tolkien a Gyűrűk urát 30 évig írta, és nem volt elégedett aztán a végeredménnyel. Nálatok ez hogy van, hogyha most gondolom ezerszer elolvastátok, meg bizonyos fejezeteteket átnéztetek nagyon sokszor, van olyan, amit most már másképp csinálnátok, hogyha nekiugranátok?
Erre szerintem Pete-nek van egy jó válasza. Mert ő nagyon-nagyon sokat ellenőrizte a pont-pont veszőcske szakaszban, amikor tényleg arról volt, hogy akkor most minden megtörtént, és talán ő fogalmazott így, de nem akarom elvenni a kenyeredet, Pete-et, hogy mondjam, te neked mi volt a benyomásod, amikor hatodszor...
Pete-nek nehéz elvenni a kenyerét azért.
Igen, de hogy mit éreztem, amikor hatodszor olvastad magad?
Krisz, nincs az a kenyér, amit el tudsz venni a Pete-től.
Ne, én az utolsó morzsát is, de alapvetően nagyon utálom egyrészt visszahallgatni, meg pláne visszaolvasni magamat, mert mindig ilyen nagyon borzasztónak érzem. És most pont picit fordítva volt, hogy akkor éreztem nagyon borzasztónak, amikor írtam. Aztán, amikor már így ötödjére, hatodjára kellett visszaolvasni, meg átszerkezgetni, meg hibákat kiszedni különböző okból, és már úgy láttam, hogy a többiek része is hogy állnak, és hogyan áll össze ez egy egészé. Akkor éreztem azt, hogy azért ez mégsem sikerült annyira rosszul, és így a dinamikában szerintem tök jól éleszkednek egymáshoz a fejezetek, úgyhogy ez egy ilyen furcsa együttállás volt, hogy ahogy minél többször olvastam, lényegében annál jobban tetszett, mert összeállt végre az egész, hogy mit akartunk csinálni az elején, és mindig csak ilyen darabokban láttuk mindenki először, amit saját maga csinált, aztán részletet a másikéből, és amikor a végén az egészet szerkesztettük össze, na ott volt az, hogy oké, ez jó lesz, ez egy vállalható dolog, sőt, igazából az előzetes elhatározásainkat, meg elképzeléseinket, azokat sikerült megvalósítani, és abban reménykedtünk szerintem leginkább, hogy a megfelelő egyensúlyt sikerül majd megtalálni, hogy ne legyen túlságosan szakmai azoknak, akik igazából ebben a szénában annyira nincsenek benne, igazából mondjuk úgy, hogy kocaszurkolók, de azoknak se legyen túlságosan unalmas, akik meg tényleg ezzel kelnek és fekszenek, és ők is találjanak benne valamit, hogyha más nem, akkor valami olvasmányos élményt. És hogyha nem tévedek, meg amilyen visszajelzéseket kaptunk eddig, ez talán sikerült is valamilyen formában.
Nagyon fontos dologhoz érkeztünk el, mert szerintem ez kulcskérdés, hogy azon túl, hogy bennetek van volt ez a tudás, azon túl az, hogy miért írtátok meg a könyvet, és milyen hatást vártok tőle, az ebből eredő kérdés, és remélem, hogy ez így megvan a fejetekben.
Persze, most ha a könyvnek a kialakulásából indulunk ki, azért ennek az eredője, ami ezt igazán el tudta indítani, az, hogy ott volt Galambos Ádám, a kiadónk, a G. Ádám kiadónak a vezetője, aki ugye a sportkönyvek oldalt működteti, és aki kimondottan sportkönyvekben utazik, és feltette nekünk azt a kérdést, hogy ha írhatnátok könyvet, miről írnátok? És hát önmagában már ez egy lehetőséget kínált, és azt mondod, hogy oké, akkor hogyan tapogatózol ebben? Szakkönyvet írnál? Hát tulajdonképpen már van, nagyon sok ott hever már az edzőképzésnek az asztalain. Ha meg egy kicsit más felé tekinget, akkor azt mondod, hogy írhatsz egy olyan könyvet, mint a Football for Dummies, ahol azt mondod, hogy elmagyarázod, mi az a vesszabály, mikor van bedobás, de hogy azt meg ennyire nem akartunk Ádám és Évától indulni. És ebből lett az, hogy akkor oké, hogyan tudunk egy befogadható könyvet írni, ami arról szól, hogy miről szól a mai modern foci. És hát mit ad Isten, mi erről sokat írunk, meg publikálunk, Pít és Márk a Spider TV-n hát hétvégén ugye bemutatják, és hát foglalkoztam én is eleget a témával, és ebből adódott az, hogy akkor mondjuk meg azt, hogy gyűjtsük össze, rendezzük össze, és hozzuk közelebb az olyan témákat, mint például a játékrendszerek, a visszatámadás, a félterület, a pozíciós játék, az átmenetek, olyan fogalmi körök, amiket lehet, hogy már sokan tudnak, meg sokan tisztában vannak velük, de hogy ezt egyfajta ilyen befogadható formában átadni, rendezetten, és úgy, hogy egy kicsit az olvasót utaztatjuk ezzel az egésszel. Ilyen könyv még nem volt, és Kálnoki Kis Attila volt az, aki egyszer úgy fogalmazott, hogy amikor olvasta a könyvet, néha olyan érzése volt, mint hogyha együtt sörözött volna mondjuk Jürgen Kloppal, vagy José Mourinhoval, aki meg, mint hogyha az ő szájukból hallotta volna azt, akkor hogy gondolkodnak a saját szellemi termékeikről, és ez nekem nagyon tetszett ez a dicséret, meg ez a visszajelzés, mert valahol egy kicsit ilyesmi cél is volt, hogy ezt így tudjuk tálalni.
Hogyha valaki oda megy hozzátok, hogy ő amúgy edző egy ilyen-olyan csapatnál, legyen az NB1-es, vagy legyen az a Blasz 8. osztályában játszó edző, és azt mondja, hogy amúgy nagyon jó könyv, én ez alapján magyaráztam el a játékosaimnak valamit. Akkor ti kihúzzátok magatokat, és azt mondjátok, hogy ez zseni, örülök neki, vagy azt mondjátok, hogy nem teljesen ez volt a cél, lehet, hogy ezzel inkább egy valódi, a képzéssel foglalkozó embert kellett volna megkeresni, vagy onnan kellett volna ihletet meríteni.
A cél az biztos nem az volt, hogy ilyen edzői segédanyag vagy szakanyag legyen belőle, mert ahogy Kriszt is mondta, ezt nem egy szakanyagnak szántuk. Eleve nem is lett volna szerintem hiteles a részünkről, hogyha ezt szakanyagnak nevezzük, mert a szakedzők szokták megírni egymásnak, hogy abból tanuljanak. Mi a szurkolóknak akartunk adni egy ilyen segédletet, hogy picit komplexebben, vagy nyilván nyitottabban tudják nézni a labdarúgást, viszont hogyha tényleg jön egy ilyen visszajelzés, akkor szerintem arra nagyon büszkék lennénk, mert azt elhiszem, hogy például egy gyereknek könnyebben magyarázol el mondjuk egy koncepciót ilyen olvasmányos formában is. És erre törekedtünk is, hogy itt ne legyen tételesen felsorolva, hogy mi mit jelent, mi a gegenpressing, mi az a fedezőárnyék, hanem világos, közérthető példákon, történeteken keresztül meséljük ezt el, vagy akár valóban edzőknek a saját szavát beleszőjük valahogy a szövegbe, és rajtuk keresztül tudjuk ezt átadni az olvasónak. Hogyha ez ilyen formában bárkinek is segítség, annak mi nagyon örülünk, de nem szerettük volna szerintem
oda
semmilyen
formában értesíteni. Akkor most azért fel is dicsérném ezt, mert ő fogalmazták azt legjobban, hogy miért, vagy kinek írtuk ezt. Annak, igen, Pétnek tetszik is ez. De alapvetően az, hogy a 10 évvel ezelőtti önmagunknak, aki elkezdte, el akarta kezdeni úgy nézni ezt a mérkőzéseket, hogy kicsit lásson mögé, hogy kicsit a függöny mögé benézzél, és kapjál meg valami mankokot, amivel elindulhatsz. Te az fontos, hogy ezzel a könyvvel csak elindulhatsz. Ez nem a vége annak az útnak, hogy megijesd, hogy konkrétan mi történik a pályán. És pont ezért most egy NB1-es edzőnek ez biztosan nem ad nagyon sok újdonságot, hogyha pár összeszedéssel, vagy például megmutatva, akkor akár még jó is lehet, hogy ott egy edzőképzésben valakinek. De alapvetően az, hogy ennek a mélységeit megtalálni, az nem is ez volt a cél, és még talán, hogy a kinek céloztuk azt, aki heti egy meccset megnéz. Aki heti egy foci meccset fogyaszt, annak azt gondolom, hogy ez egy olyan könyv lesz, ami ad is hozzá, és nem, ahogy mondta Krisz is, nem Ádám Évától kezdi a dolgot.
Viszont abból látszik, hogy nagyon sok minden új területet kellett felderítenetek, meg felfedeznetek, hogy nagyon sok olyan szó van benne, aminek nincsen meg a tökéletes magyar megfelelője, amihez nektek kellett keresni valamit. Tudjátok, hogy ez nekem óriási veszőparipám. Úgyhogy arra lennék kíváncsi, hogy ez hogyan zajlott ez a folyamat. Hármotok egyeztetésével kerültek bele ezek a szavak, vagy még valakinek kikértétek a véleményét ezügyben, mert ezek nem könnyű fordítások. Arra voltam kíváncsi egyébként végig, hogy a Res Defense-t hogyan fordítjátok, de ezt ügyesen kikerültétek a visszatámadásnál, úgyhogy ez így nem szerepelt a könyvben.
Igen, csak ilyen körülírás szinten van meg, hogy mi az. Ez szerintem a legnehezebb, amikor nagyon le akarsz valamit egyszerűsíteni, amit más ahol Németországban, Angliában maximum egy összetett szóval megoldanak, és mi Magyarországon erre tényleg csak ilyen körülírást tudunk alkalmazni, vagy egy ilyen nagyon művinek tűnő szót. Most így el is gondolkoztam, hogy a rest defense-t hogyan lehetne magyarul lefordítani. Hát ugye Krisz tudná erről a legjobban mesélni, még a régi kazinciás és kezdeményezésről. Ugye a tükörszélső magyar eredete az konkrétan hozzáköthető, hogyha jól emlékszem.
Sőt, a szárnyvédője is.
Nem. A szárnyvédő nem, az talán még Benitóék, vagy Márta Bencék találták ki. Ugye ők indították ezt az egész kazinciással kezdeményezést, ahogyan a Nucentre fordott meg ezt az egész alulról szerveződő közösségi, futball közbeszédet befolyásoló ilyen szellemiséget, és ennek keretében ugye a szárnyvédő volt az első ilyen szó, ami megalkotódott, de ez úgy működött, hogy ugye pályázatokat kellett benyújtani, és az inverted wingerre benyújtottam az, hogy tükörszélső. És aztán ezt megfuttatták akadémistákkal, tehát nem akadémistákkal, akadémiai szakemberekkel, nyelvészekkel, akik meg azt mondták, hogy tulajdonképpen jelentéstartalomban ez lefedi, és akkor mondta, és akkor így hagyták így elindulni. És aztán az, hogy ez felszippantotta a sportmédia, az meg hát külön öröm ebben az egészben.
Ez öröm, de egyébként ez pont ezért lehetett egy nagyon érdekes helyzet, meg egy nagyon érdekes feladat, mert látod már ez alapján is a felelősségedet ebben, hogy akár kitalálhattok erre egy szót, amit aztán akár széles körben el lehet terjeszteni. Szerintem semmi probléma nincs azzal, hogyha valaminek megszületik az először egy kicsit olyan furcsán vagy ügyetlenül hangzó fordítása, de aztán az idővel belekopik, meg szépen belesimul a futball közbeszédbe.
Ez így van, tehát hogy a könyvnek, ha van egy hozzáadott érték, az önmagában már ez az rendszerezés. Meg az, hogy egy ilyen lenyomatot képezünk azzal, hogy ezt így egymás mellé összegyűjtöttük, és próbáltuk minél szintetizáltabban átadni. De miközben dolgoztuk fel ezeket a forrásokat, arra rádöbbenni volt az egyik legérdekesebb dolog, hogy ugye felcsaptunk olyan magyar szakanyagokat, amik a 20. század első felében íródtak. És akkor jöttünk rá arra, hogy azért már voltak ott kifejezések, amivel lehet, hogy nem ugyanazt a jelentéstartalmat próbálták meg lefedni, de hát az, hogy átmenet, ez a szó már létezett 1953-ban, és hogy lehet, hogy nem úgy használták, mint ma, de ezt az átmeneti szakaszt, ahogyan a játék fázisokat leírják, és gyakorlatilag ezzel azonosítják az egyik ilyen fázist, ezt már megfogalmazta a Csaknádi. És még biztosan tudnék még ilyeneket mondani. Emlékszem, hogy ugye az expected goals-ra magyarul ugye szoktak használni a várható gólokat, és volt egy, nem azt mondom, hogy vita, hanem csak egy ilyen lebegés, akkor most ez elvárt gól, vagy várható gól. És akkor végül ezt ugye lecsaptuk azzal, hogy akkor várható gólok. És azzal, hogy ezeket összegyűjtöttük, azzal, hogy ezeket leírtuk, ezzel magunknak is tisztáztuk, meg esetleg a gondolkodásunkat is tisztábbá tudtuk tenni, ahogyan az volt a cél, hogy a könyvből ezt ki tudjon úgy budjanni, hogy az tényleg befogadható és érthető legyen már első szóval is. A rest defense-et meg kihagytuk, mert ennyire már nem akartunk a mélyére menni ennek a védekezési fázisnak. Angliában egyébként, vagy az angol száz nyelvben, vagy az angol száz kultúrkörben a rest defense sem egyébként ilyen teljesen egyértelmű, mert sokan ilyen megpihenő védekezésként fogalmazzák meg, vagy értelmezik, miközben meg arról szól inkább, hogy a maradék védelmed, az hol van, meg hogyan fedi le a területet. Tehát, hogy még ott is van egyébként egy ilyen kis, nem tudom, bizonytalanság jelentésben, de eddig nem akartunk elmenni, mert ez meg már valószínűleg...
Ha ilyen fordításokról beszélgetünk
már, majd talán a folytatásban beszélünk.
Én például a Vályi Bencével telefonálgattam meg, különben az itt lévő úri emberekkel, és a Krisztófa meg a Pittel, és én még Füreden voltam, nem? Ugyanúgy, ahogy a Pitt is a melegben izzadt, én is ott lenni izzadtam, és ott próbáltam valahogy kiizzadni magamból, hogy mit fordítsunk arra, hogy expected threat-re mit fordítsunk, és ez a várható gólveszély lett végül, ami szerintem talán még kevésbé művi, de azért az ember érzi azt, amikor ott vagy, hogy hát most te mit gondolsz erről, ez egyáltalán leírja azt, amit szeretnénk? Hát valamit leír róla, de ezért jó, hogy ott van egy könyv mögötte, és ott van egy fejezet mögötte, ami viszont kifejti, hogy konkrétan mit kell ezzel alatt érteni. Mert hogy várható gólveszély azért ez sok mindent jelentett valakinek, egy várható gól is sok mindent jelentett valakinek, de ezek meg vannak magyarázva a könyvben, akár pro-kontra, mire is lehet használni egyáltalán ezt a fogalmat, nem csak az, hogy mi a fordítása, mint valamilyen szótárban.
Egyébként itt a statisztikák kapcsán, meg annak az elnevezése kapcsán volt szerintem itt talán, mondhatom, hogy a legnagyobb felelősségünk. Már azzal kapcsolatban van szerintem még a mai napig sőt, hát a szurkolók között, akár a sportmédián belül is nagyon sok félreértés, hogy milyen statisztika, mit csinál, mit mutat meg, mit nem mutat meg, egyáltalán, hogy hogyan nevezzük magyarul, és ez volt szerintem nagyon fontos, hogy itt letisztázzuk, és mondjuk ehhez lehessen úgy nyúlni, hogy na, itt le van írva, ez ezt jelenti, ezt meg nem jelenti. Nyilván minden másban is ezt fel lehet fedezni, tehát például, amikor a játékrendszerekről, meg felállási formákról is volt szó, ott is például nagyon fontosnak gondoltam azt kihangsúlyozni, hogy attól, hogy én leírom, hogy mondjuk a 4-2-3-1-nek mi az előnye, az attól még nem mindig úgy fog megjelenni a pályán, meg bizonyos játékszakaszokban, játékszituációkban, teljesen máshogy alkalmazzák, ez csak egyfajta keretrendszer, ami aztán a pályán van, hogy teljesen másképp jelenik meg. Ehhez is ez csak ilyen mankó, amire tudsz támaszkodni, és a statisztikáknál is van egy mankó, amire ez most már hozzá tudsz nyúlni, vissza tudsz oda menni, tudod értelmezni, és onnantól kezdve meg már, ha te is, hogyha látod ezeket a számokat, akkor valamilyen szinten könnyebben tudod őket a későbbiekben értelmezni is, összekapcsolni is, meg összefüggéseket is beszélni belőle.
Összefoglaltátok tehát, és összegyűjtöttétek ezt a tudást, mondhatjuk. Volt benne így kreatív munka, ezt is mondhatjuk, tehát ami abszolút saját találmányotok. Lehet, hogy ez kicsit egy provokatív kérdés. A fociban mindezek tükrében lehet még forradalmat csinálni, és itt most nem arra gondolok, hogy a top szinten a top csapatok tudnak-e újat kitalálni, hanem sokkal inkább megint csak a könyvnek a hatására. Tehát, hogy meg tudjátok vajon ezzel változtatni a közbeszédet szerintetek?
Az, hogy megváltoztatjuk a futballról közbeszédet,
a focit?
Aztán nem rajtunk múlik. Nem ezen a könyvön múlik. Az a kérdés, hogy hány ember olvassa el ezt a könyvet, és azok az emberek elkezdenek egymásra beszélgetni erről. Hogy figyelj, én ezt láttam, hogy van-e, eljutunk-e olyan emberekhez, akik eddig beszélgettek a kocsmákban, és azt mondták, hogy az a visszalépő csatár az nem tudom miért, csak a pöbbe kéne rúgni a labdát, és most már hát máshogy látja, hogy miért lépett vissza az a hátralépő csatár. És szerintem ezek itt a kérdések, hogy el tudunk-e jutni egy olyan széles közeghez, ami már egymással egy futball közbeszédet kialakít. Én azt gondolom, hogy nem ezért írtuk meg, hogy a futball közbeszédet megváltoztassuk. Ez egy, lehet egy ilyen hatása, egy ilyen mellékhatása a dolognak, ami nagyon örülnénk, ha ez megtörténik, és én nagyon örülnék, ha ez megtörténne, de alapvetően szerintem nem ez a könyv változtatja meg, a következő 10 könyv változtatja meg, ami erről szól, és a 10 olyan adás, olyan tévéműsorok, azok változtatják meg közösen a közbeszédet, és ezért nagyon sok embernek kell megtenni ebbe az országba, hogy változzon.
Meg a 10 következő edző, aki esetleg ezt jobban beépíti, aki elkezd erről publikálni, aki elkezd a nyilvánosság előtt felvállalni azt, hogy hogyan építi fel mindezt. Tehát, hogy ezeknek a mind együttes hatása az, ami aztán alakítja majd a futball közbeszédet, nem egy könyv. Tehát teljesen igaza van Márknak, nem volt egy ilyen magasztos cél. Tehát szerintem önmagunkat csaptuk volna be, hogyha ezzel hitegetjük magunkat, hogy most itt mi hárman, fasz a gyerekek, most itt megmutatjuk, hogy mennyire más lesz az a közbeszéd. Nem, hanem csak egy ilyen lenyomatát akartuk képezni annak, hogy miről szól 2022 év végén a foci, a modern labdarúgás, és ehhez szerencsére nagyon jó alapanyagokat tudtunk kapni, akár interjú formájában, akár különböző szekunderforrások és önéletrajzi könyvek és klubokról szóló könyvek formájában.
Inkább úgy mondanám, hogy egy lehetőséget adtunk ezzel, hogy magyarul összegyűjtöttük ezeket az információkat, próbáltuk szórakoztatóvá is tenni, és hogyha valakit ez érdekel, akkor most már tudjuk azt mondani, hogy figyelj, első lépésnek ez nyugodtan nyúlni, utána pedig, hogyha még mindig érdekel és tovább szeretnél lépni, akkor meg a határ gyakorlatilag a csillagoség. Hogyha ilyen vágyálmot kellene mégis megfogalmazni, a futball közbeszédének a megváltoztatása az talán tényleg egy nagy vállalás. Nekem annyi kívánságom van, hogy tőlünk is mindig megkérdezik, hogy akkor mi miért kezdtük el így nézni a focit, meg hogy kezdtük el ezt így követni, és miért érdekel, és ugye szerintem mindenki mondta például egyrészt ugye az NST blogot, és annak a hatását, ahhoz közvetlenül kötődik a Jonathan Wilsonnak a Futball Forradalmak című könyvének magyar megjelenése. Az mondjuk jó lenne, ha mondjuk 5 vagy 10 év múlva már valaki azt mondaná, hogy őt azért kezdte el az érdekli, mert elolvasta az Olvasd a játék a című könyvet.
Mikor jön a folytatás?
Hát először én beírom az, hogy ez megjelenik.
Holnap könyvemutató.
Még meg sem ünnepeltük, ez sem.
Igen, még ezt sem ünnepeltük meg rendesen, igen. De hogy
nincs oda könyvemutató? Hol, mikor?
Pénteken, november 18-án, este 8-tól lesz, úgyhogy már mindenki elérhető lesz, úgyhogy ott tudunk találkozni, tudunk beszélgetni, tudunk inni egyet, baráti csevelyen.
Tudunk dedikálni.
Igen, és hogy nagyjából tovább gondolva azt, amit Pitt mondott, hogy pont emiatt ezért aztán azoknak ajánljuk, akik esetleg már unják azt, hogy a foci túlzottan is a hitvitákról szól, hogy túlságosan olyan köntösbe ágyazzák ezt, mint egy ilyen politikai vitát. Akik nem elégszenek meg azzal, hogy egy meccs eredményét azzal indokolnak, hogy többet futottak. És aki azt mondja, hogy mélyebb rétegeit szeretné feltárni, és ezáltal megérteni a labdarúgásnak, nekik ajánljuk, mert ki tudja, hogy még mi tud kinőni ebből az egészből.
Mikulásra, karácsonyra jó ajándék lehet tehát, hogy még egy kis reklám legyen benne. Köszönjük szépen, srácok, hogy mindezt elmondtátok, és nagy gratuláció még egyszer a könyvhöz.
Mi köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük a lehetőséget.
Köszi.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.